A második nőtörténeti konferencia egyik blokkjában meghallgattam Gál Zsófia előadását is, amely tulajdonképpen egy igen érdekes kolozsvári időszakot, helyzetet vázolt fel, és most az előadó fog elmondani az előadás pontos címét, majd beszélgetünk a témáról.
Valóban a nőnevelés, mármint hogy a középfokú nőnevelés első intézményeinek az alakulásáról beszéltem, a dualizmus korában járunk Kolozsváron. Hát ennek a különböző intézményeiről volt szó, mint például a tanítónőképző intézetek, a felsőbb leányiskolák, illetve a korszak végén a leánygimnáziumok.
Ez így összegyűjtve, de talán kiemelhetünk néhány fontos lépést, olyan lépéseket és eseményeket, illetve személyiségeket, akik által jobban láthatjuk és érthetjük ezt a korszakot, és annak specifikusan ezt a részét, amely a nőnevelés, lánynevelés kategóriájába tartoznak. Tehát itt épületeket is láttunk, ugye a Mariánumot, a óvónőképzőt, a másik épület, amely ugye most a bölcsészkola, liceum, stb. De hát mindenhez rendelhettünk személyiségeket és mozgalmakat, minden épülethez gondolom.
Igen, mindegyik intézmény hátterében nyilván olyan személyek állnak, akik nagyon fontosnak tartották a leányok középfokú nevelésének az előmozdítását, a létrehozását, ezeknek az intézményeknek a létrehozását, megszervezését és működtetését. Az első ilyen intézmény az a tanítónőképző, az állami tanítónőképző intézet volt, amely jelenleg a Bölcsészkó épülete. A második ilyen intézmény az a felsőbb leányiskola, amit később államosítottak, és ezért ebből kifolyólag a 80-as évektől állami felsőbb leányiskolaként volt megnevezve. Ennek az élén ugye a valószínűleg sok rádió hallgató által ismert Dezserándó Antonina állt, ő volt az, aki megszervezte ezt az intézményt.
Kötet is megjelent az ő írásaiból, nem is a régen?
Igen, ő nagyon sokat publikált, tehát hogy ő a nő emancipációnak, illetve a nőnevelésnek egy nagyon fontos alakja volt, és egyébként bő 3 évtizeden keresztül állt ennek az intézménynek az élén. És nagyon sokat tette azért, hogy abban a korban, amikor egyébként nem léteztek még a városunkban leány gimnáziumok, tehát olyan iskolák, ahol a lányok érettségit szerezhettek volna, ő egy magántanfolyamot szervezett azok számára, akik érettségit szerettek volna szerezni, és a későbbiekben 1895-től az egyetemen szerettek volna tovább tanulni, mert hogy ekkor nyitották meg az egyetemek a nők számára a kapuikat.
Ezek olyan folyamatok, amelyek lépésből lépésbe változtak, és tulajdonképpen a 21. század embere számára nagyon érdekes, mert azt hiszem, hogy nincs pontos képünk arról a korszakról. Egyesek azt hiszik, hogy a nők akkor nagyon el voltak nyomva, nem volt semmilyen joguk, különösen az oktatáshoz nem volt ugyanolyan joguk, mint a férfiaknak, ami igaz is, de innen kiderült, hogy nem ennyire volt rossz a helyzet. Tehát az emancipáció az itt Erdélyben eléggé tartotta a lépést mondjuk a nyugat-európai folyamatokkal, vagy nem?
Hát ezzel vitatkoznék egyébként, hogy mennyire voltak elnyomva vagy sem, hogyha csak egy ilyen nagyon banális adatot emelek ki, hogy 1893-ban Erdély szerte 13 tanítóképzőintézet volt, ahol fiú tanítókat képeztek, ezzel szemben egyetlen egy olyan nőképzőintézet volt, ahol lányokat neveltek és oktattak, készítettek fel erre a pályára, és egyébként a korszak végéig is ez a hatalmas diszkrepancia megmaradt.
Hát most már fordított ez a diszkrepancia, most már alig-alig van tanító bácsi, tanító fiú, de hát ez gondolom egy folyamatnak a része, természetesen ez most már nem az előírásoknak és az előítéleteknek, de most megfordult a helyzet. Nem ide tartozik, csak megjegyezte.
Igen, valóban megfordult. Itt igazából ennek kapcsán csak azt érdemes kiemelni, hogy abban a korban, amikor leánygimnáziumok nem léteztek még, felső leányiskolák nem léteztek még, tanító nőképző intézetek voltak azok az oktatási intézmények, ahol a lányok a polgári iskolán túlmenően, tehát gyakorlatilag az első 8 osztály elvégzését követően tovább tanulhattak. Hát a jelentőségük az tulajdonképpen ebben is állt, hogy azok számára, akik tovább szerettek volna tanulni, ezek az intézmények biztosították az egyetlen továbbtanulási lehetőséget.
Milyen lányok kerültek oda elsősorban? Milyen társadalmi osztályokhoz tartozó lányok? Mert ez is egy érdekes kérdés, mert azt gondolnánk, hogy úgymond a középosztály, ha létezett, akkor ilyen. De nem ennyire egyértelmű.
A korszak elején legalábbis viszonylag egyértelműnek tűnik az, hogy elsősorban a polgári családok, illetve az értelmiségi családok voltak azok, akik tanítatni kívánták a lányaikat. Azok a családok, ahol amelyekben több értelmiségi férfi volt, illetve amelyekben hagyománya volt annak, hogy a tanulásnak, illetve az értelmiségi pályának ugye presztízse volt.
Milyen dokumentumok őrzik ezeket a tényeket, tehát a gimnáziumi szintű nőnevelés tényeit Kolozsvárban és általában Erdélyben? Hiszen nyilván, hogy ez az előadásod a kutatásoknak az eredménye, és ezeket a kutatásokat pedig jól meghatározott helyeken kell végezni, és lehet, hogy vannak rejtett adatok is, rejtett levéltári vagy magánhagyatékok.
Vannak valóban, én elsősorban a korábbi kutatásaim során, doktori kutatásaim során elsősorban ezeknek az intézményeknek az épületeivel foglalkoztam, tehát a leánynevelés, és nem csak a leánynevelés, hanem a korszakban létrehozott, illetve működő intézményeknek az épületeivel, illetve a már fennálló intézményeknek az újonnan épített épületeivel. Nagyon sokféle levéltári forrásban olvashatunk ezekre vonatkozó adatokat, de egyébként az intézményeket létrehozó igazgatók, gondoljunk itt Dezsarándó Antoninára, vagy pedig Hirschler József plébánosra, aki a Marianum Leánynevelő Intézet megálmodója és megszervezője, létrehozója, az ő emlékirataik, a különböző oktatással kapcsolatos elképzeléseiknek levéltári források, valamint az intézményeket megálmodó, megszervező igazgatóknak, gondolok itt Dezsarándó Antoninára, vagy pedig Hirschler József plébánosra az ő visszaemlékezéseik, valamint a leányneveléssel kapcsolatos nézeteiket rögzítő írásaik azok, amelyek erre vonatkozóan kiindulási pontként szolgálnak, valamint ezeknek az iskoláknak az értesítői azok, amelyek szintén fontos támpontot jelentenek.
További jó kutakodást kívánok a témában és más témákban Gál Zsófiának. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
Tavaly márciusban, amikor Vig Tímeával beszélgettem, szintén egy hasonló témakör volt, akkor az első kiadása volt a nőtörténeti konferenciának, és Vig Tímea alaptémája a nővérképzés, illetve a női szerepek a társadalomban, adott esetben, és ez a múltkor interjúnk fő témája volt, a háborús időszakokban, és az olyan nem megszokott társadalmi hátterek figyelembevételével, amelyek a történelmi helyzetek által kerültek mindenki elejébe. Tehát ma egy jeles személyiség ürügyén beszélhetünk egy korszakról, és a korszaknak a hölgyeiről. Apor Gizella életútját mutatta be. Az Apor név nagyon ismert, de ez egy nagy család, szerteágazó család, és Apor Gizella pedig egy olyan jeles asszonya ennek a családnak, akiről nagyon keveset tudunk, és ebben biztos vagyok. Tehát mit érdemes róla tudni?
Elsőként talán az Apor családról néhány mondat, bár gondolom, hogy főként itt Erdélyben, Székelyföldön mindenki tisztában van a család tradicionális eredetével. Ugye ez egy ősi, nemesi erdélyi család, maga az Apor név Apor vezérről kapja, és már az Árpádok korában ugye itt van a család szállásterülete. Na most 1712-ben Apor Péter, mint a család ősatja.
És egyben a legismertebb apor, legalábbis számunkra.
Igen, fogja megalapítani majd a családot, tehát őt tekintjük a család ősatjának, és ő fogja megszerezni a bárói rangot a családnak, így ő lesz az első bárói ranggal élő és temetett személy, ez 1712. Innen ágazódik majd a bárói ág is, amelynek ugye egyik ágának képviselője lesz Báró Apor Gizella. Báró Apor Gizellának édesapja Báró Apor Gábor, és édesanyja pedig gróf Pálfi Fidélia, ugye felvidéki grófi nemesi család, és hát ugye a leszármazottak, az első gyermek Sándor korán meghalt csecsemőkorában, így a másodszülött, de felnőttkort megélő lesz Gizella, 1886-ban születik, utána érkezik Gábor, Báró Apor Gábor, aki ugye az édesapja nevét fogja örökölni. Róla azt kell tudni, hogy ő politikus, diplomata, tulajdonképpen a Horthy korszakban folyamatosan a külügyminisztérium külügyi helyettese, szentszéki, majd vatikáni nagykövet lesz, a magyar Máltai lovagrend tagja és nagykancellárja is lesz. Harmadik gyermek Vilmos, Báróapor Vilmos, hát nem kell őt, ugye legismertebb tagja talán a családnak. A győri megyés püspök boldogávatott mártír halált halt személy, római katolikus vallású, és talán tényleg őt ismerjük a legjobban, de azért emeltem ki a konferencián is a négy testvért, mert a negyedik ugye a kis húg Henriette, akiről szinte senki nagyon ritkán említik meg, én nem is nagyon találkoztam így közéletben, vagy tudományos anyagokban Henriettával. Ő a legkisebb apor gyermek, aki majd apor Gizella javaslatára fogja elvégezni szintén az önkéntes ápolónőt, és ezt most nemrég, az egy hónappal ezelőtt megtalált apor család családi hagyatékában találtam meg Henriette személyét. Tehát a négy testvért nem szabad külön egységenként kiemelni, mert mindegyik, tehát Gizella, Gábor, Vilmos és Henriette a saját területükön nagyon jelentős, kiemelkedő életutat járnak be, akár társadalmi felelősségvállalás, missziós tevékenység, az apostoli mozgalom elindítása, a mártír halált halt, ugye, apor Vilmos személye. Szóval mindegyik valahol az emberiesség, a humanitárius, az egység, az esélyegyenlőség, tehát pont éppen azt fogják ők négyen megvalósítani külön-külön, amit annak idején a Vörös Kereszt Szent Korona országi egylete a hét alapelv mentén megszerveződött.
Tehát itt azért mégiscsak elsősorban apor Gizelláról volt szó, és ha csak az évszámokat, amelyek az életét keretezi, tudatosítjuk, akkor tényleg egy nagyon viszontagságos, változatos és megpróbáltatásoktól nem mentes élet volt, mert 1886-tól 1971-ig élt, tehát aki egy kissé ismeri a történelmet, tudja, hogy ez alatt az időszak alatt, ez alatt a 85 év alatt mi minden történt.
Így van, tehát apor Gizella bárónő életútja átölelte a két világháborút, az úgymond két világháború közti nyugalmi időszakot, amikor ő abszolút tevékenyen a világháborút lezárva folytatja az oktatásban és az ápolónő képzésben a szakmai életútját. Elsőként Londonba fog kiutazni, ott fogja tanulmányozni a műtősnőképzést. Tehát Magyarországon azt kell tudni, hogy nincsen külön műtősnőképzés, és nincsen külön úgymond altató asszisztensi képzés. Ez egy időben egyszerre zajlik, a világháború alatt úgy segítkeznek a műtőkben az önkéntesek vagy a ápolónők képzésen részt vettek, hogy akik erre képesek vagy tehetséget mutattak, azokat engedték dolgozni bent a műtőben, és volt még egy különleges erőléti fizikumú teljesítmény, hogyha ezt bírták. Ha nem felelt meg ezeknek a feltételeknek, mondjuk nem rendelkezett elég fizikummal, azaz ápolónők képzésen részt vett, akkor ugye eltanácsolták. Tulajdonképpen autodidakta módon sajátították el a végzett ápolónők a műtőben való fogásokat, a sebkötözésnél való tamponálásnál a mozdulatokat, és két tálcára dolgoztak, mint ahogy említettem, tehát a altató orvos felé is, a sebész felé is, és mindeközben egymástól a idősebb kollégáktól tanulták el a műtősnői ismereteket. De hát ez nem volt szakképzés, és azért a világháború után igenis volt idő arra, hogy ezt mélyebben és a szaktudást mondjuk a világ más területein, országaiban behozzák ezt Magyarországra, és Báróapor Gizella az, aki ezt felvállalja, és a londoni tanulmányút végeztével tulajdonképpen ezt 1934-ben elindítja a műtősnőképzést, tehát az abszolút az ő nevéhez fűződik, és onnantól kezdve már a szelektáció, tehát a altató asszisztensi képzés és a műtősnőképzés ketté válik, és ezt is ő hozza be Magyarországra. Ezen kívül ugye említettem azt, hogy a Florence-nál Nightingale érdem kitüntetést is elsőként ő fogja megkapni 1920-ban, egy korábbi, még a első világháborúban teljesített szolgálatáért. Természetesen az egész tevékenysége, ápolónői tevékenysége már 20-ig érdemes volt arra, hogy ő ezt megkapja, ezt a kitüntetést, de mégis talán a bulgáriai missziót érdemes megemlíteni, tehát a világháború alatti bulgáriai missziót, amikor...
Az első világháború.
Igen, első világháborút, amikor óriási a tifuszjárvány ugye Európa szerte, Magyarországon is. Ez egy nagyon nehéz, megoldatlan problémát jelentett, és ő vállalja fel, hogy önként vállalja fel, hogy elmegy, tanulmányozza az eseteket, a tüneteket, hogy milyen helyeken alakul ki, ugye higiéniás viszonyokat figyel figyeld meg, néhány társával érkezik, még a törzskönyvben nem sikerült odáig eljussak, hogy kik voltak mellette, kik azok az ápolónők, akikkel ő megérkezik Bulgáriába, viszont amikor hazaér, ő jelenteti meg tulajdonképpen elsőként azt a tanulmányt, vagy észrevételeket, tapasztalatokat, amiből aztán majd az orvosok később fognak tudni terápiás célokat is kitűzni.
És... Tehát mondhatjuk, hogy tudományos értelemben is hozzájárult ehhez a területhez, nem csak szervezésben és egyéni munkával.
Így van, és ez lesz főként az ő kitüntetésének az alapja, mert Ibrányi Alisz például, akit ugye említettem, ő volt az első kórházvonattal induló ápolónő csapat kísérője még 1912-ben Belgrádban, 13-ban szintén Szófiában, de ő is később fogja megkapni, és később kapja meg Fiat Mária is. Tehát tulajdonképpen Báró Apor Gizella egy olyan összetett, sokrétű tevékenységet vállalt fel már az első világháborúban, ami megkülönböztette mindenkitől.
A második nőtörténeti konferencián az egyik előadóval beszélgetek, aki nem más, mint Szabó Zsolt, történész, a Szatmár megyei múzeum muzeológusa, kutatója, és a tágabb értelemben vett környékre vezetett el bennünket, hiszen Máramarosba, Máramaros szigetre, egy olyan régióra, amely bár úgymond hozzánk tartozik, de valahogy mindig kiesik a figyelmünk központjából, hiszen Kolozsvárra figyelünk, Marosvásárhelyre, Nagyváradra, Székelyföldre, nagyon ritkán figyelünk, például Bánságra vagy Máramarosra pedig. Ugyanannyira fontos a magyar kultúrtörténet vagy történelem szempontjából ez a régió is, sőt, egy sokkal összetettebb régió, amelyet értelmezni is nehezebb talán a sokszínűsége folytán. És Szabó Zsolt előadása a modern nőnevelés kezdetei Máramaros-szigeten témakörben volt. No, hát előbb Máramaros-sziget, ugye Kolozsvárhoz képest kevésbé fontos centrum, de egy sokkal fontosabb város, mint gondolnánk. És érdekes módon abban a korszakban talán fontosabb, mint manapság. És remélem nem haragszanak meg ezért a mai Máramaros-szigetiek, de jelentősebb helyet foglalt el az akkori kulturális és közéletben, és ennek megvannak az okai. No, de ez nem von le a maiak érdemeiből semmit. Tehát modern nőnevelés Máramaros-szigeten. Mikortól beszélhetünk erről, és mit érthetünk alatta, beleültetve a kontextusba, ugye az akkori szűkebb, tágabb földrajzi és hagyomány szempontú környezetbe.
Nekem ez valahogy személyes hivatásom is, hogy egy kicsit a Máramaros népszerűsítsen, mert valóban az van, hogy egy periférikus elhelyezkedésű régió. Én magam Máramaros-szigeti vagyok, úgyhogy innen jön az indítatás is, tehát hogy nagyon szívesen beszélek bármiről, ami a szűkebb hazámhoz köthető. Visszatérve az eredeti kérdésre, tehát hogy hova tehető ez, tehát ugye itt megint fontos a periférikus volt ennek a vármegyének és ennek a városnak is, viszont Máramaros-sziget maga egy nagyon fontos regionális központ volt.
Tehát, sziget a maga módján, a sziget meghatározás ilyen szempontból jó, tehát egy kulturális, társadalmi, történelmi központ.
Igen, nem csak földrajzilag, abszolút teljes mértékben, tehát a mai Kárpátaljának körülbelül egy ilyen fontos régióra vagy városa lenne. És ugye ez a nőtörténeti dolog is egy nagyon érdekes és nagyon jellegzetes dolog a korabeli időszakra, tehát itt a neoabszolutizmus idejében vagyunk, az 1800-as években, 1850-es években, hát itt a városban még szó nem esik a nőnevelésről. Viszont van két nagyon fontos személyiség, a Váradi Gábor és Lővei Klára, ők unokatestvérek is voltak egyébként, mind a kettő.
Lővei Klára elég ismert név, iskolát is neveztek el.
Igen, az iskola, amelyikben végeztem, az a nevét viseli, tehát hogy egy kicsi lokatpatriotizmus ilyen szempontból van is bennem.
Ugye... Ezért él ma is a köztudatban.
Igen, ezért is él, és ugye nagyon fontos, hogy mindenketten 48-as hátterű emberek voltak, a nemzeti liberalizmus szellemében nevelkedtek, tulajdonképpen a forradalomban is részt vettek, ennek a kitetőzése volt, és mind a kettő hát eléggé marginalizált helyzetben volt ebben az időszakban, mert ugye forradalom leverése után vagyunk egy pár évvel, amikor még eléggé figyelték, ha nem is büntették ezeket a forradalmárokat, és így jött fel az igény, tulajdonképpen egy személyes indítatás volt, Váradi Gábor a saját lányát szerette volna magyaros szellemben nevelni, és nagyon szerencsés egybecsengés volt, mert ekkor a lánya 6 éves volt, ekkor került ki a Kisdedóvásból, tehát ez tulajdonképpen a korabeli óvoda lenne, és maga Lővei Klára is ekkor szabadult Kufsteinből, mert ugye őt a forradalmi szerepvállása miatt büntették, és nagyon jól egybecsengett, mert Lővei nagyon hosszú ideje már arra vágyott, hogy tényleges tanár legyen, és tulajdonképpen a nőnevelés az egy emberrel indult, ennek a Váradi Gabriellának a tanítatásával, és nagyon jól tudjuk abból a naplóból, ami maradt erről. És közben a többi tehetős szigeti család is észrevette ennek az értékét, és így alakult ki az első kis iskola, ami Váradi Gábornak a házában volt, az ő tulajdonképpen az egyik szobájában. És így nőtt ki egy nagyobb intézményé 1859-ben, amikor a Máramarosi Nőegylet is megtámogatta ezt az indítványt, és lett egy épület, amiben már 5-6 szoba volt, és egy kisebb tanári kar is, aminek Lővei Klára volt a meghatározó alakja, irodalmat, magyart, franciát, történelmet, németet tanított, egy rendkívül széles látó gyermekbarátokról nőről beszélünk, úgyhogy egyébként autodidakta volt. Mert ő maga nem úgy nőtt fel, hogy ezek a dolgok rendelkezésére álltak, és szerintem valószínűleg egy ilyen motivációs volt számára, hogy a rendelkezésre szolgáltassa ezeket utána későbbi a női nemzedékeknek. És röviden tulajdonképpen ez a motivációs így indultak a dolgok, tulajdonképpen két embernek a személyes indítatásából és elhivatottságából.
Érdekelő, hogyan zajlott az élet, mit oktattak, hogyan oktattak, hogy ez az ottani oktatás általában az élet viszonyítva más régiókhoz milyen volt, tényleg lehet-e helyi sajátosságokat leírni, felfedezni, és hogyan alakult a történelmi idők során, hiszen tudjuk, ezt a régiót aztán különösen érintették a különböző változások.
Igen, abszolút jogos a kérdés, vannak regionális sajátosságok. Az egyik a szegényes volt. Tehát itt most nem úgy kell erre az iskolára gondoljunk, mint egy hivatalos iskola, majd látjuk, fel van írva a neve, be van jegyezve a minisztériumban. Ez tulajdonképpen egy magánkezdeményezés volt, és a kurikulum is tulajdonképpen a tanároknak az ismerete alapján alakult. Így megint hangsúlyozom, hogy Lővei Klára vitte a javarészét ennek. Tehát kb. 30 embernek a tanítatásáról volt szó 1859-ben, és a sajátosság az etnikai sokszínűség volt. Tehát itt nem csak magyarokat oktattak, itt oktattak románokat is, és felekezetileg is sokszínű volt, tehát voltak itt római katolikusok, görög katolikusok, reformátusok, zsidók, ezeket mind oktatni kellett, és sőt, volt egy szűk német réteg is. Lővei Klárának ez volt az egyik legnagyobb büszkesége, hogy egy osztrák hivatalnok az beadta a lányát ebbe az intézménybe.
Úgy tudom, például a ruszinok, lengyelek is voltak.
Igen, voltak, viszont itt az a helyzet a ruszinokkal, hogy tehát tulajdonképpen ültették ki a vármegye lakosságának a javarészét, de ők éltek a legszegényebben és a legizoláltabban. Tehát a városon nem nagyon éltek. Itt 5 korona város volt, ugye, a Máramar sziget volt az egyik, Huszt, Técs, Visk és Hosszúmező a többiek, és tulajdonképpen oda a ruszin lakossága nagyon csekély volt meg ebben az időszakban. Tehát ebben az időszakban alakul ki csak az az értelmiségi réteg a ruszinok között, akinek majd igénye lesz erre. Tehát, hogy igazából ezért nem találjuk őket. Egyébként elképzelhető, hogy egy-kettő elvétve volt. Az eddigi kutatásaim alapján még nem találtam, de eléggé valószínűtlen, hogy ebben az időszakban ők még szerepeltek volna. A lengyelekből pedig ők sose voltak egy számottevő lakosság, tehát tulajdonképpen 0%-kal, tehát ilyen 0,5-t tettek ki, és általában szétszórva jöttek a vármegyében. Egyébként van egy lengyel ház Máramarsziget, ami mai napig áll, egy ilyen kereskedő ház, a legrégebbi épülete a városnak, a jelenlegi tudásunk szerint, az egyik legrégebbi, de tulajdonképpen nem alkottak külön csoportot, és általában asszimilálódtak is ezek az emberek, magyaroknak vallották magukat egy idő után.
Ez a modernizáció korszaka is volt, történelmi, társadalmi, tulajdonképpen tudományos, kulturális háttér is módosul, az európai politikai kontextus is. Ez mennyire tükröződött ezen a idézőjeles és nem negatívként meghatározható perifériákon, vagy milyen késéssel érkezett el Máramarosba, Máramaros-szigetre?
Azt nem mondanám, hogy késéssel érkezett el, ezek a rezdülések a birodalmi politikában, ugye akkor a Habsburg birodalomnak a része, Máramaros, ezek nagyon érződtek. És egyébként ennek a Kisdedóvi intézetnek is ezt pecsételte végül meg a sorsát. Itt azt kell tudni, hogy a neoabszolutizmus tulajdonképpen 1849 és 1860 között létezett, utána volt egy rövid egy év, amikor kiadták az októberi diplomát, és Magyarország valamilyen szinten visszanyerte az autonómiáját. De utána megint jött egy nagy fordulat, amivel tulajdonképpen megint megpróbálták betagolni az országot, ez volt a provizórium. És ekkor érkezett egy királybiztos, Dolinai Péter, aki egyébként ruszin származású volt, és ő záratta le az iskolát is. Hát, hogy ezek a nagy politikai rezgések nagyon érződtek. Hát például Váradi Gábor is, tehát neki nagyon fontos szerepe volt, hogy az ellenállásában ebben. És egyébként, ami nagyon érdekes a nemzetiségeknél, hogy a románok közt nagyon sok, hát most jobb szó hiány magyar érzelmű volt, ugye ezek nemesek voltak, mert nagyon sok román kisnemese volt a Máramarosnak, és hungarus tudattal rendelkeztek. Ez azt jelenti, hogy például a forradalom idején is a magyarok oldalán álltak, és tulajdonképpen együtt szenvedtek a neoabszolutizmusba. De fontos, hogy ezek a vezető réteg a románság. Tehát itt nem a falusi átlag emberről beszélünk, hanem a tisztviselőkről, a vezető tisztviselőkről. Tehát itt azok az emberek, és egyébként az az érdekes, hogy ezek együtt is nevelték a gyerekeiket, visszacsatolva az eredeti témánkra. Tehát, hogy volt hatás, és ebben a nemzetiségi sokszínűségben érződik is, sőt, valahol a modernizációnak egy kicsit gátja is volt. Mert tulajdonképpen egy nemzetiség, ha elnyomva érezte magát, akkor tulajdonképpen ezt felhasználta arra, hogy például korrupciós ügyeket eltakarjon. Tehát ez a Dolinai Péter, akiről meséltem, ez klasszikus ilyen ember volt. Ő ruszin származású volt, kihasználta tulajdonképpen, hogy ezek az emberek marginalizálva voltak, és mikor korrupcióval vádolták, ő tulajdonképpen azt mondta, hogy hát ő igazából a nemzetiségének egy mártírja, és nem feltétlenül jogos az, amit ellene mondtak. Tehát, hogy volt egy ilyen sajátosság például.
Milyen forrásai vannak, amikor ezt a témát kutatja Máramaros-szigeten, vagy nem feltétlenül ott, mert valószínűleg vannak szétszórt dokumentumok, amelyek arra a régióra vonatkoznak más helyszíneken is. Amikor elindul egy ilyen témát kutatni, milyen, mondjuk úgy, hogy ráérző képességre van szükség, amellett, hogy tárgyi tudásra is?
Hát itt igen, elsősorban tárgyi tudásra van szükség, amit az ember az egyetlen kap meg, tehát hogy milyen fajta források vannak, és hogy ezeket hol lehet megtalálni. Mint azért a történészi képzésben ez egy fontos. És egyébként a kutatásnak az a szépsége, hogy valahol az ember fel kell fedezze a régi birodalmat. Tehát én is az én kutatásaim is elvittek már Beregszászba, Budapest Budapestre, Bécsbe, ahol vannak ilyesfajta források. Konkrétan a nőneveléssel kapcsolatban tulajdonképpen egy napló állt rendelkezésemre, amit egy másik kedves történész szolgáltatott a számomra, amiben le vannak írva egy rész ezeknek az eseményeknek, amiket előadtam. Tulajdonképpen a megyei levéltárak a nagyon fontosak itt, tehát a nagybányai levéltár az, amiben a máramaros történelmének a javarésze őrződik, különböző források vannak. Tehát az egyik fontos dolog a vármegyei jegyzőkönyvek. Ugye én tisztviselőkkel foglalkozok leginkább, a doktori kutatásom ehhez köthető, abban találunk nagyon sok ilyen információt. De nagyon sok minden digitalizálva elérhető már. Például nagyon sok gyászjelentés ezekről a tisztviselőkről, rokonaikról, elérhető online, iskolai értesítők arról, hogy ezek az emberek hol tanultak, mit tanultak és hogyan tanultak, ezek már mind elérhetőek online és hozzáférhetőek. És tulajdonképpen temérgyeknyi forrás van, de ezeket emelném most hirtelen ki, mint primér források, amiket használtam a saját kutatásomhoz. Egy nagyon fontos dolog, Váradi Gábor szeretett írni. Van egy visszaemlékezés, egy háromkötetes visszaemlékezés, ezt a Korban publikálták már 1890-ben, 92-ben és 94-ben, Máramaros szigeten az ottani egyik könyvnyomdában. Ez egy nagyon fontos forrás volt. Ő nagyon sokat és nagyon szépen ír arról, hogy mi Máramaros, mit jelent számára Máramaros. Nyilván a kornak az elfogultságai a nemzeti liberalizmusnak a kontextusában, tehát mindig kritikával kell kezelni ezeket, de egy nagyon hasznos, értékes és gyakran személyesen is ható visszaemlékezésről van szó, munkáról van szó.
Tehát akkor van mit kutatni, és van mit kitűzni a kutatónak a jövőre nézvést is, a témában és a rokon témákban egyaránt. Hát köszönöm szépen Szabó Zsoltnak, és további jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen.